Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. április 19-én sugárzott műsorát. Kalandozó beszélgetés Arany Jánosról. Első rész. Keresztúri Dezső akadémikust Székely Gábor kérdezte.
Professzor úr, mint Arany János életművének a legnagyobb ismerője, hadd mondjam a szemébe, a kritikai kiadás fáradhatatlan gondozója. Ön hogyan látja? Mit jelent ma, születése után 175 évvel számunkra Arany János?
Rendkívül sokat jelent. Ha van valaki, akiről el lehet mondani, hogy élő klasszikus, akkor ő az. Azért, mert voltak éppen nem egy befejezett életmű maradt utána, ahogy ő maga is mondta, így lett műveim legtöbbje, mint én magam is, az életem is töredék. Szóval a legizgalmasabb a dologban az, hogy töredékes életmű ellenére, így most távolból nézve, egy óriási nagy vállalkozása és eredménye és összefoglalása a magyar költészet egy bizonyos szakaszában, annak, mindannak, ami lényeges és fontos.
Professzor úr azt mondja, hogy Arany János saját szavai szerint is, vagy az ő szavai szerint töredék művet hagyott ránk, de mi is úgy érezzük, hogy töredék?
Nézze! A szakma biztos, hogy úgy érzi, én legalábbis ismerően jól, maga mondta, hogy talán legjobban ismerem most ezt, nem némi büszkeséggel mondom, mert hiszen tényleg ismerem nagyon alaposan és jól, egy egész életen át foglalkoztam vele, és érdemes volt vele foglalkozni egy egész életen át, mert ha ugyan fiatal korában maga képére és szerepére akarta, hasznára akarta fordítani a világ. Ez sokszor megismétlődött. Mindenkor megpróbálta a maga érvrendszere, a maga eszméi szerint átstilizálni, és egy bizonyos fokig mintaképé szoborrá mereviteni. Mindig kibújt ez alól a szoborrá merevítés arról. Ha beszélhetünk róla egységében, akkor inkább én jobb szeretném azt mondani, hogy egy nagy szerep volt az övé, és azért, mert tudta, hogy bizonyos szerepet kell játszania, de kibújt mindig újra ez alól a szerep alól.
Arany János, mint szerepjátszó?
Igen, Aranya, minden költő és minden valaki részben el is játsza a szerepet, de részben a történelmi távlat úgy alakítja, valamilyen módon egységbe kell foglalni, hogy áttekinthessük, pláne ha beszélünk róla. És itt nagyon könnyen megesik az, hogy a saját ízlésünk szerint valami fontos dolgot, a legfontosabbat próbáljuk megtalálni benne, vagy ha nekünk valami programunk van, akkor fő érvül őt használni. Hát ez az egyik nagy vonulata az Arany hagyománynak, hogy 4-5 nagy, fontos ember, vagy kör, vagy ízlés a maga képére és hasonlatosságára próbálta megfogalmazni. Az első, bocsásson meg, hogy mindjárt meg, az első nagy ilyen, hogy is mondjam, irodalom politikai szervező Csengeri Antal, akiről most már csak azt tudják, hogy egy utca van róla elnevezve, pedig korának egyik legjelentősebb nagy szervező, a nagy irodalom szervező, és egyáltalán nagy politikai szervező is volt az irodalmi deákpártnak, amit a deák körül építettek ki, annak volt voltaképpen a vezető szelleme. Ő fedezte fel, hogy Arany János lent vidéki magányában sokkal hasznosabb volna, ha Pestre hozhatná, és ő hozta Pestre. Arany egy darabig vonakodott, mert mindig volt benne egyfajta ilyen, hogy is mondjam, ilyen mindenben kisebbségi érzés, hogy ő nem tudna meg. Szóval azt írta neki, itt a helyet csináljuk ezt a deák, irodalmi deák, nem másképp nem így nevezték, később nevezték el. Szükség volna rád itt Pesten, és pedig lapot kellene alapítani, és annak te kellene, hogy légy a szerkesztője. Hát Arany először megriadt, és azt írta a szokása szerint, hogy nem tudom, hát ha mégis, szóval elkezdte mondani a kifogásokat, ami a Csengeri nagyon okosan, okos ember volt nagyon, azt írta, látom, hogy annyi akadályt tornyosítasz magad elé, hogy alkalmatlan vagy erre a szerepre. Arany másnap írta a levelet, hogy megyek, én leszek a szerkesztője. Egyelőre a Kisfaludi Társaságban. Szóval kiderült, hogy a magába zárkózó költő remek irodalomszervező lett, remek szerkesztő lett. Ezt általában elfelejtik, csak a költőt látják benne, pedig óriási műveltségű prózaíró, eszéíró is volt, óriási műveltségű, óriási ügyességű, óriási szorgalmú szerkesztő volt. A legnagyobb magyar lapszerkesztők közé tartozik, ezt általában nem tudják róla, pedig így van. A legjobb,
és micsoda nyelvművész volt, még prózájában is.
Arról most nem beszélünk, mert sose tartotta a nyelvet többre, mint ami igazán. A Bacsányinak van egy kitűnő formulája erről, amit Arany valósított meg. A nyelv csupán szolga, szolgálat a dolga. Aki ezt jól tudja, az az igazi költők, valahogy ilyen formán van. Tényleg így van. Nyelvművész, mit jelent az? Nyelvművész azt jelenti, hogy ki tud valamit nagyon jól, kiválóan fejezni. Na de a lényeg mégis az, hogy mit hordoz az a nyelv. És ha ezt ilyen szempontból nézzük meg Aranyt, akkor el kell ma is csodálkoznunk azon, hogy micsoda tudás van ebben az emberben, micsoda helyzetismeret, micsoda tárgyismeret, micsoda pontossága a fogalmaknak, milyen nem szépen szól a nyelve, hanem tartalmasan szól és hitelesen szól a nyelve.
Egy ilyen nagy művész nem ébredt rá élete delelőjén sem arra, hogy micsoda tehetség rejtezik benne. Percek óta arra gondolok, hogy ő itt kiemelte, milyen szerény volt Arany János. Mire volt szerény?
Megvolt az oka rá, hogy mire legyen szerény. Érdekes különben, erről nem sokban nyilatkozott, hanem megcsinálta azt, amit meg kellett csinálni. De van egy különös verse, amit én hosszú ideig tényleg részben nem értettem, részben kicsit nem igazán értettem én se. A Danterről írt egy ódát. Hogy került oda, aztán Kardos Tibor nagyon szépen fölfejtette ezt, de abban van egy sor, olyan mélységek fölött lebeg Dante, miket talán maga se értett. Nagyon sokszor az az ember érzése, hogy Arany maga is magáról írta ezt. Maga is később vette észre, hogy Úristen, mi minden sikerült itt nekem. Hát ezeket a mondacsokat, ezeket a kis aprólékokat, amiket általában a nagy művei körül ejtegetett el, amikből a németek a brusztükköt, a torzót, a töredéket, mint műfajt, mint a nyitottság műfaját fogalmazták meg. Ezt ez a maga természetes, egyszerű széljegyzetként, vagy mondacsokként, vagy ilyen egy kicsit lenézve is. Ezekben a magyar költészet legnagyobb kincsei vannak fölhalmozva. Ma se dolgozták még igazán föl. Én megpróbáltam a nagy monográfiámban egy kicsit szót ejteni róluk, de ezt külön, ha még volna erőm és képességem rá, akkor arany töredékeit idézőjelbe azokat összefoglalni. Amikor valaki egy háromsoros versben egy eposzt mond el, olyan tömören is, hogy minden szótag a helyén van, és minden szótagnak valami jelentése van. Így kell érteni az aranyelv művészetét, nem arról, hogy szépen írt.
Mai szószátyár korunkban azt hiszem arany tömörsége a tolforgatók számára példakép lehetne. Tömörségének azt hiszem egyik nagy bizonyítéka az, amit a balladáiban látunk.
Nézze, a ballada. Voltaképpen ez az, amivel, amikor valami nagy-nagy nemzeti klasszikust akartak formálni belőle, ezt lehetett előszedni. Mert valóban a tehetsége, lehetőségeinek a legteljesebb kifejeződése. Érdekes, hogy ő maga nem is igen használta ezt a szót. Amit a balladáról ír, az egy közhelyszerű általán az esztétikájából ír, a műfajról lényegtelen. A gyakorlatban pedig, hát ahogy aláírt, sose írta, talán két versére írta arra, hogy ballada. De akkor is hozzáírta, hogy népies ballada, vagy angol ballada nyomán, vagy valami ilyenfélét. Mert ez az Arany János ballada költészete, a leggazdagabb tenyészet, amit el lehet képzelni. Ez csak a Gregus fogalmazta meg ilyen bután, hogy a balada tragédia dalban elveszélve. Hát aranyra egyáltalán nem érvényes. Először is van egy sereg olyan verse, vagy olyan balladának nevezett verse, ami vidám ballada. Van is egyik versére, talán a Pázmány lovagra, vagy melyikre oda aláírt, hogy végbeszélj, vagy igen, vidám ballada, vagy valamilyen félét. Szóval nem igaz, hogy tragédia, hát sok más is van benne. Dalban elbeszélve, az sem mindig igaz, ugyan volt van egy balladája, aminek ezt a címet adta, a legkeserűbb és legnehezebb balladái közé tartozik, hogy népdal.
Melyikre gondolkodik?
A népdal, ez a címe, amelyik erről a Duna vizén lefele, usz aladik, róla a csimpolya szó hangzat, nagyon érdekes, rendkívül érdekes, nehéz balada, az utolsó közé tartozik, valóban a balladai homály, meg egyéb ilyenféle, amit kitaláltak hozzá, ez mind benne van. Nézze, nekem az a véleményem, ő teremtett magának egy olyan irodalmi költői szerepet, amiben, hogy most szándékkal-e, nem szándékkal-e, ezt nehéz megmondani. Vagy azért, mert ez volt a beír. Mindig egy dolog volt, amitől teljesen abszurd módon, de itt nagyon félt.
Még pedig?
Az, hogy kenyérre telem maradt, hogy nem lesz megélni valója. Attól félt, hogy éhen vesznek a gyerekei. Szóval ez majdnem mániákusan ismétlődött benne, félt a szegénységtől, mert megtapasztalta a szegénységet. Szóval ettől rettenetesen félt. Tehát azért is alakította ki azt a fölfogást, hogy a költészet csak mellékfoglalkozása lehet. Egy embernek ahhoz, hogy eltartsa a családját, rendesen megéljen, tisztességesen öltözködjék, lakása, stb. Legyen, ahhoz hivatal kell.
Falusi jegyzőnek kell lennie, tanárnak.
Hivatal kell.
Akadémiai hivatal.
Tehát egy tisztességes fizetés, amiből meg lehet élni. A költészet az luxus.
Igen.
Elképzelhetetlen, hogy Arany vállalta volna mondjuk a Petőfinek a vállalkozás, hát hogy elmegy költészen, már abból fog élni. Petőfi is nyugodt lélekkel elküldte Aranyék nyakára az egész familiáját, tartsátok el, még a harci lovamat is oda, igen, mert az természetes volt. Őt el kell tartani, mert ő nagy költő.
Professzor úr, a balladáknál még egy pillanatig, Aranyt még életében úgy nevezték, hogy a ballada Shakespeare-je. ön szerint valóban ebben a műfajban ő szinte társ nélkül áll, úgy, mint Shakespeare a drámairodalomban?
A legfeljebb ilyen módon lehet a Ballad a Shakespeare-jének nevezni. Egyébként először is mondta, ő nagyrészt nem nevezte Balladának. Ezt a műfajt, mint olyat, ő soha le nem írta, és ha leírta, akkor az iskolás esztétika szabályai szerint.
De ha összegyűjtjük azokat a költeményeket, most, amelyeket ma az utókor Balladának nevez, most akkor ő
éppen,
a
az én véleményem szerint egy óriási drámai tehetség volt. Itt volt a szerep kijelölésnek egy bizonyos rossz hatása rá, mert ő rendkívül szerény volt, és nem készült nagy közéleti szereplésre. Hát azt az első művét is, amit úgy azért írt, mert muszáj volt, mert elégedetlen volt, ugye az elveszett alkotmányt, azt is másodkézből, azt mondta, hogy az lényegtelen, mert úgy szedtem össze a magyar költészet nyelvileg leggazdagabb műve. Tényleg egy csupa rejtés, csupa megfejthetetlen dolog, és egy óriási zseninek az óriási kiömlése, alaktalan, formátlan sokszor, de zseniális, olyan, az előbb igen, azt mondta, hogy nyelvi gazdag, ennál gazdagabb nyelvi ömlés nem található az egész magyar irodalomban.
Igen, Aranyt ugye epikus költőnek bélyegezték, de ön az előbb professzor úr célzott arra, hogy Arany drámai.
Kérem szépen, akkor volt az ugye, hogy Petőfi, aki viszont a nagy szereposztó volt, mert ő Arany nem törődött ezzel, nem is készült ilyenre. Mondom, hogy nem, úgy vállalta el éppenséggel, mert szükségét tartta. De Petőfi az volt, aki tudta, hogy egy nagy költészet egy nagy szerep. Az első nagy szerepjátszó volt a magyar költészetben. Ő azonnal szerepekben is gondolkodott. Először kijelölte, mert akkoriban az volt a divat, a triumvirátust, ugye? Amiben ő természetesen
Petőfi
a vezérköltő, nem. Petőfi Tompa, a népies triumvirátus. De már mikor megírta Petőfi Aranynak, hogy én ezt a triumvirátust nagyon szeretném, hát a Tompát is beleveszem, ugyan hülye, mert is velem akar futtatni, hát majd kimarad belőle. És akkor ki is hagyta, hát is lépett. Tompa már nem számított neki, maradt még az Arany. Az Aranyt is átlépte, nagyon oda se figyelt rá, amikor az Arany komolyan nagy dolgokat írt. Szegény Arany észre is vette ezt. Ezt írta az egyik levelébe, hogy te nem tudod, mit jelent ezt nekem, mint költőnek. Hát te csináltál belőlem költőt, majdnem így.
Írta Arany
Petőfinek, mert a Petőfi kiosztotta neki, akkor már nem a triumvirátusban, akkor dumvirátusban gondolkodott, amivel persze ő azért az első.
Igen. Nos, Aranynak milyen szerepet osztott ki, hogy te vagy a nagy epikus?
Akkor mondta, én vagyok a nagy lirikus, és te vagy a nagy epikus. Hát ezt az Arany elhitte. Kicsit ellenkezőt vele, de mert azért más dolgokat is csinált. Azt már igazán, hogy ki az Arany János, azt már az előbb említett Csengeri Antal vette észre, és mindent elkövetett, hogy Aranyt fölhozza Pestre, és ott megtegye az irodalmi központ tagjának.
Professzor úr, ne haragudjon, én nekem még mindig itt zúg a fülemben azt, hogy ön azt mondta, hogy Arany hatalmas drámai tehetség. Nos, de Arany nem írt egyetlen drámát sem.
Nem írt egyetlen drámát, de két Shakespeare, a régi egész történelmi Shakespeare fordítások közül csak az ő két fordítása az igaz, főképpen a Hamlet.
Melyiket számítja ide, mert én háromról.
A János királyt fordítottam, meg Szent Iváni álmot, ez a harmadik, bocsánat, most egy perce kiesett, de az is, hát a Szent Iváni álom, ahogy le van fordítva. Az a varázslatos könnyedség, az a hajlékonyság, és ahogy a Hamlet le van fordítva, az a tömörség, az a mély értelműség, az a nyelvművészet, amit mondtam, nem az, hogy könnyed vagy nem könnyed, a Mészöli nagyon helyesen újra átsimítja a Vörös Marti meg a többi fordít, de az nem jutná eszébe, hogy a Hamlethez hozzá nyúljon.
Hát reméljük.
Nem, csak hát nem is próbálták. Próbálták egy érdekesek, majd mi megmutatjuk, hogy jobban.
Mit akartak megmutatni Aranynak?
Hogy mi érdekesebben jobban megcsináljuk, modernebbül a Hamletet. Kiderült, hogy nulla lapos, semmit mondó dolog. Mert az aranynyelvű művészete, ismétlem, vigyázzunk rá, a tartalmas nyelv művészete. Na most, ami pedig a ezek a drámák nekem arra bizonyítékok, hogy és az is, amit az utolsó verse egyikében ugye mondta, hogy egy kis független nyugalmat, melyben a dal megfoganhat, az arra vágytam, s azt mondta, ezt jobban oda kell erre figyelni. Az ma fogalmaz, szóval nem volt ideje arra, hogy kihordjon hosszabban, megcsináljon, már aprólékos ember volt, aki megcsinálta egy nagy elképzelésben, elképzelte a dolgot, aztán eltotolyázott egy-egy formán, hogy hogyan, mint ahogy a nyelvvel bánni kell tudni, azt simogatni kell, abban rappant munka is van.
És arany bizony simogatta.
És arany bizony óriási nyelvtudós lett belőle, hát azok a nyelvi szösszenetei, a széljegyzetei, azok azt mutatják, hogy...
És tanulmányai.
És azok azt mutatják, hogy a legnagyobb magyar nyelvészek közé is tartó, nyelvismerők közé, nem nyelvtudósok, mert nem nagy képüsködött, hanem
nyelvismerők. De nem várható el egy írótól, egy költőtől, hogy úgy becsülje a szerszámát, a nyelvét, mint arany.
Nézd, elvárható, persze, hogy elvárható, de hát ki van először is, hol van az a fajta tehetség, másrészt, hol van az a fajta műgond. Ezt általában ma engedelmet kérek összes költő barátaimtól, hogy ezt így mondom, ami a leginkább hiányzik a mai magyar költészetből, az, amit ilyen megvetett szóval műgondnak neveznek. Tehát odafigyelni, megírják gyorsan a verset, úgy esik, úgy puffad. Ha jól sikerül, akkor remek, ha nem sikerül jó, hát akkor az a baj, nem mondom, hogy baj.
Professzor úr nyilván tanulmányozta ezt is. Arany János nem adta ki, gondolom, gyorsan a kezéből publikálásra a műveit. Meddig simogatta?
Nem, hát kérem, gondoljon arra, hogy a verseid nagy részét, különösen az utolsó óriási kitörést hozott, ezek hozzátartoznak, hogy Aranynak az egész költői fejlődése azt mutatja, hogy ilyen óriási súvokba jöttek azok a versek. Egy-egy nagy magömlés volt ez, amikor egy-egy kitörés, egy-egy vulkáni kitörés. A Petőfi jól odafigyelt és jól megfogasztó. Tűzokádó gyanánt tűnt felénbe, és az aranyban volt egy ilyen tűzokádószerű dolog, hogy egy nagy kitörés után elnémult, megint kitörés elnémult.
Mit csinált a némaság hónapjaiban?
Akkor vagy szerkesztett, vagy foglalkozott, vagy hivatalát látta, az hozzá tartozott, hogy hivatali munkával elfoglalt, rettentő munkát. Hát én ottan ismerem az akadémiát, megmentettem, mert el akarták égetni az akadémiai kéziratait. Hát amit ott ő bele fetszolt, bocsánat, hogy ezt a mostani rossz szót használom, munkában saját kézzel írta az aktákat. Gyöngybetűvel, pontosan, pedálsan, egy szekrényre való kézirata van ott az akadémián, pusztán ilyen adminisztratív dolgok, hát rengeteg időt eltöltött ott. Azt érezte néha tehernek, ugye, hogy nem fogalom, és azért fogalmazott sokszor röviden, és azért nem volt ideje, hogy igazán kihordja ezeket az dolgokat. Hát kérem, ezek a balladák.
Igen, tehát azért fél munkát nem adott ki a kezéből.
Nem adott ki, sohasem adott ki a kezéből. Hát nézem, és a végül ezt én egyszer megpróbáltam ezt megírni. De ma sincs egészen megfejtve. Hát ez a kapcsos könyv. Ne haragudjék, az akadémia főtitkára, országosan elismert költő, akinek minden soráért sorba állnak és könyörögnek a barátok, hogy adjon nekik valamit, azt mondja, hogy nem írok. Előveszi azt a régi könyvet, amit egyszer a Gyulai azzal adott neki, hogy János, másold ebbe bele a verseidet, mert te szépen írsz, és te meg is böcsületünk, ezt elkezdett, aztán abba hagyta. Aztán mikor úgy érezte a szigeten, hogy most megint készülődik egy nagy kitörés, akkor oda jutta, hogy új folyam.
Uh-huh. Ebbe tehát írta az őszikéket, nem?
Ebbe írta bele az őszikéket. Ebbe írta bele a remek műveit, úgyhogy senkinek nem mutatta őket. A fia is csak hosszas könyörgés után kapott belőle aztán egy-két verset, és akkor meg a barátja Gyulai, ő jelölte ki, hogy mit ad. Ott a kapcsos könyvben mindenütt van egy kis kék tintával írt kis jel. Azokat a verseket jelölte meg, amiket odaadott közölni. Aztán nagyon bánta ezt már. Még a Gyulainak is így levelezte, képzel a szomszéd szobából leveleztek egymásra. Azt írta, hogy látod, kizavartál engem, azért is elnémulok lassan, mert kizavartál engem a magányomból, abból, hogy én magamnak csinálhatom, senki nem szól bele, kitettél a húzatban, nem így mondta, de én így fordítom le, és ez most elveszi a kedvemet. Mindenki bele akar szólni, mindenki jobban akar, hát tényleg így is volt, hát egyik remek művét kiadta, és erre egy tanár széljegyzetekkel látta el, és kitanította Arany Jánost, hogy hogyan kellene igazán balladát írni. Ilyen volt, meg is jelent az.
És hogy reagált erre Arany?
Hát úgy, hogy félretett, de abba hagyta. Megzavarta a csöndjébe és a magányába. Hát ti jobban tudjátok, hogy hogyan kell csinálni, akkor csináljátok magatok. Hát igaz, hogy addigra már a csodálatos vulkáni kitörés, hogy lassan a vége felé járt, amúgy is kihunyt. No, hát most itt van, hogy a nem tudott igazán, az igazi nagy vesztesség nem az, hogy nem írt nagy eposzokat, mert nem is írt nagy eposzokat. Kijelölték, hogy nagy eposzokat, azok regék, azok kisebb epikumok. Nem utolsó sorban még azok is töredékek. Hát a Buda halála egy óriási ballada, nem egy nagy eposz, nem ki nem állhatta a nagy eposzokat, írt róluk, és meg is magyarázta, hogy hogyan kellene csinálni, nem maga nem úgy csinálta. Az ő igazi műfaja ez a balladisztikus ballada volt, de lehetett volna a nagy drámák írója is, és ha én nekem valami hiányzik, nem azok a megkezdett epikus töredékek, amiket hagyott, hanem a nagy drámák, amiket nem írt meg. Mert lehetett volna nem a ballada Shakespeare-je, hanem a magyar dráma Shakespeare-je is. Ahogy drámát tudott, ahogy drámai szövegeket tud, ahogy az a Hamlet meg van fogalmazva, és ahogy egy-egy balladába bele töpörödött valahogy, mert nem volt igazán mód és lehetőség, mert hiszen az én hivatal volt, ugye, és nem volt színház, amelyik befogadtam, azt mondta volna, hogy most itt ülök a nyakadon, és tessék írni.
Tehát el tudja képzelni professzor úr, hogy Arany János valamit megrendelésre csinált volna?
Nem megrendelésre, arra a megrendelésre, hogy úgy érezze, szükség van rá. Nem, anélkül nem is tudott. Ő azért magának csinálta, de valahogy mindig az volt az érzés, hogy ez egy lecke, ez egy feladat, amit jó volna megoldani. Hát azért volt brilliáns szerkesztő, ugye, mert azért csinálta a legjobb magyar folyóiratokon.
És ha már itt tartunk, hogy brilliáns szerkesztő, ön nyilván a kezében tartotta, ha megvan az ember tragédiája kéziratát. Arany János, azt hiszem Madách Imrének is nagyon sokat segített a drámájában, legalábbis a kifejezésben,
sok
ugye?
Mindenkinek.
És sok másnak, sőt azt hiszem az egész magyar Shakespeare díszkiadást is ő gondozta, és fésülgette át a kevésbé tehetséges Szász Károly, Lévai József, vagy mit tudom.
Ahol lehetett, segítségre volt, de hát azért mégse csinálta. Ő nagyon tisztelte a más szöveg, legfeljebb, ha nagyon megkérték, akkor azért javított bele. Azon kívül rájött a szimatjára, hogy itt egy óriási nagy mű van a
kezében. De micsoda teli találatok azok a javítások, és a széljegyzetek, amiben...
Hát azért mondom, egyáltalán azt kell tudomásul venni, hogy egy nagy irodalom és nagy nyelvtudós volt, aki nem szakmaszerűen, hanem lényegében ismerte ezeket a dolgokat. És egy óriási drámat író veszett el benn, ha valamit csiratok, nem az epikai töre, nem, engem nem érdekelnek a hunnikák, mert ő ugyan sajnált, azért már azt kérték folyton tőle, ahelyett, hogy drámákat kértek volna tőle. A drámákat megírta a Szigligeti, meg ezek a dráma, mert nem volt igazán, nem érezte azt, hogy itt drámát igényeltének tőle. A balladákkal sikere volt, azért valami sikerre egy kicsit ő is szomjas volt, mint ahogy minden költő természetesen.
A Szabad Európa Rádió 1992. április 19-én sugárzott műsorát hallották. Keresztúri Dezső akadémikust Székely Gábor kérdezte. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.